Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, az ige hirdetés alapjául rendelt, és megírva találjuk János evangéliumában az 5. fejezet 45. versétől a 47. versig a következőképpen. Jézus ezt mondja: ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az atyánál. Van, aki vádol benneteket. Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem. Mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nemrégiben egy kampány indult el nyugati országokban, különösen Nagy-Britanniában és Londonban jelentek meg azok a reklám szövegek a jól ismert piros színű kétszintes autóbuszokon, amelyek így hangzanak, hogy valószínűleg nincs Isten, ne aggódj többé, és élvezd az életet. Talán egy válasz akar lenni ez a kampány arra, amit Jézus így fogalmaz meg a mai igében, hogy van, aki vádol benneteket. Ettől a vádlástól próbál megszabadulni az ember. Úgy érzi, hogy talán, hogyha be tudja bizonyítani, hogy el tudja hitetni magával azt, hogy nincs Isten, akkor nem kell többé aggódnia, és felhőtlenül élvezheti az életét, úgy, ahogyan akarja, csinálhatja azt, amit szeretne. Magyarországon egy Kovács Tibor nevezetű úriember választ szeretne adni erre a kampányra. Ő így ír, olvashatjuk egyébként az Evangélikus Egyháznak az országos honlapján: bár nem vagyok vallásos, sőt erős hívőnek sem mondanám magamat, abban egyetértek bármely valláshoz tartozóval, ha a maradék Istent is kiüldöznénk világunkból, az biztosan rosszabb hely lenne. Mondja ezt tehát egy nem vallásos ember. Érzésem szerint nagyobb realitás érzékkel rendelkezik, mint azok az ateisták, akik az előbbi reklámszöveget megfogalmazták. A kérdés így hangzik a mai igével összefüggésben, hogy hiszünk-e mi Mózesnek, és hiszünk-e Jézusnak? Hiszen ezt fogalmazza meg Jézus, hogy ha Mózesnek hinnénk, akkor neki is hinnénk. Ha hisszük az Ószövetséget, akkor hisszük az Új Szövetséget. Ha nem hisszük az Ószövetséget, akkor valójában nem veszük komolyan az Új Szövetséget sem, hiszen Jézus azt mondja, az Ószövetség és benne Mózes róla írt. Ausztráliában, ez már kicsit viccesebb ez a megfogalmazás, így terjed ez a kampány: ateizmus. Aludd ki magad vasárnap reggelenként. Milyen jó javaslat. Nem kell felkelni korán, bár ahol korán van az istentisztelet, kialudhatja magát az ember, nyugodtan alhat. A spanyol lelkész viszont erre így válaszol: Isten igenis létezik, élvezd az életet Krisztussal. Ez a bizonyos Kovács Tibor azt tervezi, nem tudom, hogy már megvalósult-e, hogy Budapesten buszokon és villamosokon elhelyezi majd ezt a felírás júniustól kezdve, úgyhogy lehet, hogy már lehet ilyen buszokkal, villamosokkal találkozni, majd figyeljünk. Ezt a felírást fogja feltenni: ha nem lenne Isten, akkor kellene igazán aggódni. Mert, mondja ő, a nagy problémák inkább az Isten nélküliségből adódnak, így ír: elmagányosodás, a közösségek, családok szétesése, csökkenő gyerekszám, mértéktelen fogyasztás, környezeti katasztrófák. Ezt Isten nélkül érte el az ember, de büszke nem lehet rá. Ezért Isten miatt kevesebb aggodalomra van okunk, mint az emberek miatt. Egyáltalán kinek kell Isten miatt aggódnia? A becsületes embereknek semmiképpen sem. A bűnösöknek pedig Isten nélkül is van miért aggódniuk, sőt, Isten megkönnyebbülést adhat nekik. Az aggodalmat, stresszt és a depressziót éppen az Isten nélküli világ terjeszti. Hány öngyilkosság előtt állót, nincstelenné váltat, elárvult embert segített meg Isten. Ezt ki fogja elvégezni helyette? Az antidepresszánsok? A drogok? Az alkohol? Vagy a szex? Teszi fel a kérdést. Mit tudunk meg ebből a kampányból? Az egyik az, hogy nagyon érdekli az embereket az Isten kérdés. Különösen ezeket az ateistákat, hiszen akkor nem foglalkoznának Istennel, Isten tagadásával. Maga az ateizmus, mint egyfajta vallás, bizonyítja Isten létezését. Érzik azt, hogy akkor nyugodnának meg, ha nem lenne, aki számon kér, ha nem lenne, aki vádolna. Érdekli az embereket, hogy hinni lehet-e Mózesnek és Jézusnak. Hinni lehet-e az Ószövetségnek, Újszövetségnek, a teljes Bibliának. És a másik, amit megtudunk ebből, hogy nem gondolkodnak reálisan, hiszen éppen Isten nélkül próbálja az ember élni az életét, és látja meg ez a bizonyos Kovács Tibor, hogy éppen ebből fakad az a sokféle stressz, depresszió, aggodalom ebben a világban, amely miatt mi is szenvedünk olykor. Egy könyv éppen úgy fogalmaz, hogy pont a fogyasztói társadalom, pont ez a teljesítménycentrikus társadalom termeli ki magából a depressziót, hiszen vannak olyan afrikai és ázsiai nemzetek, amelynek a nyelvén még hasonló fogalom sincsen, ami a depressziónak ezt a nyomott, sötét hangulatát kifejezné. Kimondottan a jóléti társadalmakban jelentkezik, mint népbetegség. Sokkal gyakoribb betegség, mint mondjuk a rák, vagy más súlyos szív- és érrendszeri betegségek. Miért alakul ki pont nálunk a depresszió? Azért, mert a teljesítménycentrikus társadalom azt érzékelteti velünk, hogy akkor vagyunk jók, akkor vagyunk értékes emberek, hogyha sokat teljesítünk. És amikor az ember ezt átéli, akkor persze ez egyre több munkára, egyre több tevékenységre sarkalja, ugyanakkor fél, hogy csődöt mond. És ez a félelem gúzsba köti. És ez a félelem veri le sokszor a lábáról, és csökkenti pont a teljesítményét, csökkenti pont az élni vágyását magát. Elsősorban azokat fenyegeti ez a betegség, akik úgymond vinni akarják valamire. Azok, akik a magasabb körökhöz tartoznak. Nem azokat, akik kevesebb anyagi jóval rendelkeznek, pont azokat, akik a középosztályhoz és magasabb körökhöz tartoznak. Hátteréről egy picikét érdemes megjegyezni egy-két dolgot. Az a háttere, hogy ezeknek az embereknek rossz az én képük, hiszen úgy gondolják, ha teljesítek, hogyha megfelelek, akkor vagyok jó. Félnek a szeretet elvesztésétől. Akkor nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni. És talán érdemes lesz még egy mélyebb gondolatot megejteni. Ezt az érzést az ember legelőször akkor éli át, hogyha pici gyerekkorában nincsenek eleget vele a szülei. Hogyha mondjuk teljes mértékben lepasszolják a nagyszülőkre. Nagyon jó, hogyha ugye nagyszülők tudnak segíteni, de hogyha már csak a nagyszülők nevelik a gyermekeket, akkor átélik a szeretetvesztést az apa és az anya részéről. Hát csak egy aktuál politikai megjegyzés, hogyha 2010. május 1-től bevezetése kerül az, hogy megrövidítik a gyedet meg a gyest, akkor egészen biztos, hogy növekedni fog azoknak az embereknek a száma, akik felnőtt korukban depresszióban fognak szenvedni. Én azt mondom, hogyha valaki csak teheti, még hogyha ez anyagi veszteséggel jár is, ne irassa bölcsödébe a gyermekét. Egyszerűen nem érett egy gyermek 2 éves korában arra, hogy bölcsödébe vigyék. Tudjuk jól, hogy valamikor még 3 éves korban is gond van az óvodába való beszoktatással. Kialakul az az ember, és egyre inkább, aki másoktól várja a megerősítést, szüksége van arra, hogy mások dicsérjék, és akkor érzi magát értékesnek. Jézus azt mondja a mai igénket megelőző egy-két gondolatban, hogy hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget. Itt fogalmazza meg a lényeget, hogy a legnagyobb baj az, amikor egymástól, emberektől akarunk dicséretet, dicsőséget elfogadni. Emberektől várjuk a megerősítést, hogy jó vagyok-e, vagy rossz vagyok. És tudjuk azt, hogy Jézus soha nem várta emberektől a dicsőséget. Éppen János evangélista írja evangélium elején, hogy nem várta ezt Jézus másoktól, mert tudta, hogy milyen az ember. Tudta, hogy nem lehet hinni az embernek. Neki elég volt az, hogy tudta azt, hogy Istennel egy, és azt teszi, amit az Isten mond. Meglehetősen jó énképpen rendelkezett mai megfogalmazásban. Nekünk is az a megoldás, hogyha tudjuk, hogy egyekké váltunk Istennel. Ha tudjuk, hogy meg vagyunk váltva. Ha tudjuk, hogy Jézus a kereszten, a kereszt halálával, és aztán feltámadásával összekötött minket az Istennel. És akkor már elég lesz számunkra az Istentől való dicséret. Elég lesz számunkra az Istennek a véleménye rólunk. Akkor megértjük azokat az igéket, amelyek így hangzanak, hogy ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. És akkor tudni fogjuk, hogy mindez elég. Nem kell, hogy az emberek megerősítsék jóságunkat, vagy éppen rossz voltunkat. És akkor fogja az ember megfogalmazni azt, amit a múlt vasárnap említettem, ahogyan Nemes Ödön jezsuita atya fogalmazott, hogy számára, aki sok betegségben küszködik, lélegeztetőgépen van, több áldást, több kegyelmet adott a betegség, mint az egészség. És nyilvánvaló, hogy ez a hallgatóságot teljesen padlóra tette, ez a kijelentés, hiszen mindenkitől azt halljuk, hogy a legnagyobb kincs az egészség. És erre ez az ember elmondja, hogy ő úgy érzi, hogy a betegségé közepette sokkal többet fejlődött az Istennel való kapcsolatában, mint az egészségében. És ezért hálát ad ezért. Azt mondja Jézus, hogy gondoljunk Mózesre, higgyünk Mózesnek. Miért? Mi történt Mózessel? Csak egy példa. Megjelenik neki Isten az égő csipkebokorban. Isten azt akarja ezzel kifejezésre juttatni, hogy úgy használja őt, ahogyan van. Nem kellett Mózesnek helyre tennie először az életét, hiszen tudjuk, hogy mi mindent csinált, gyilkolt, nagyharagú ember volt. Isten azonban úgy látta, hogy tudja használni, alkalmassá tudja tenni a szolgálatra. Úgy, ahogyan van. Mózes úgy érezte, hogy ő alkalmatlan, alapvetően depresszív típus volt. Ő nem alkalmas erre. Nekem az a gondolatom, hogy amikor úgy érezzük, hogy alkalmatlanok vagyunk a szolgálatra, nem vagyunk képesek Istennek szolgálni, vagy Isten talán nem fogad el bennünket, akkor inkább azt gondoljuk tudat alatt, hogy Isten alkalmatlan arra, hogy minket alkalmassá tegyen. Pedig az Isten képes alkalmassá tenni. Úgy tűnik, mintha egy ilyen alázatos berendezkedés lenne, hogy hát én alkalmatlan vagyok. Holott egy gőg van benne, Isten, te nem tudsz engem alkalmassá tenni. És Isten tüzet gyújt ebben a Mózesben, és elindítja a szolgálat útján. Az az üzenet ennek a történetnek, hogy tud használni, úgy, ahogyan vagy, alkalmassá tud tenni alkalmatlanságod ellenére, számára elég jó vagy úgy, ahogyan vagy. És ez az az üzenet, ami gyógyít. A mai istentiszteleten, a bevezető részben két gondolat is elhangzott már erről, hogy az üzenet, a beszéd, a szó gyógyít. A zsoltáros így fogalmazott: menedékem és pajzsom vagy, Istenem, a te beszédedben reménykedem. Isten beszédében reménykedik a zsoltáros, mert Isten beszéde teszi helyre az ő életét. Az imádságban pedig ezt mondtuk: gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet és engedelmessé szívemet. Gyógyíts meg engem igéddel. Azaz a Szentírás az már tudja, nem 2000 éve, hanem már legalább 3000 éve, hogy az Istennek a szava, üzenete gyógyító hatással van a mi szívünkre, lelkünkre. Nagyon érdekes, hogy körülbelül 30-40 évvel ezelőtt úgy gondolták még a lélekgyógyászok, hogy kimondottan csak vegyi anyagokkal, kémiai gyógyszerekkel lehet gyógyítani a különböző lehangoltságokat, különböző lelki betegségeket. Körülbelül 20 évvel ezelőtt fedezték fel a kutatók, hogy a lelki gondozás közben az a szó, amit hall és elfogad és hisz a beteg, az ugyanúgy az agynak ugyanazokat a részeit érinti, ugyanazokat a részeit ingerli és gyógyítja, mint a gyógyszer. És akkortól kezdve indult el nagy fejlődésnek a lelki gondozás, de hát mi keresztények ezt már évezredek óta tudjuk. A Szentírás már évezredek óta arról szól, hogy az Isten igéje gyógyító, az Isten szava megmentő. És még ki tudja, hogy mi minden az, amit nem tud a tudomány, de a Biblia már tud, az Ószövetség és az Újszövetség tud. És a kérdés csupán az, hogy hiszünk-e Mózesnek, hiszünk-e Jézusnak. Elfogadjuk-e az Ószövetséget, elfogadjuk-e az Újszövetséget. És befejezésül ezért mondja azt Mózes 5. könyve, ahogy olvastuk az oltár előtti igében, vagy ahogyan szó volt egy héttel ezelőtt a prédikációban, hogy ismételgessük az Isten szavait, ismételgessük az Isten parancsait, írjuk fel mindenhová, legyen látható az otthonunkban, úgy, ahogyan sokan meg is teszik ezt, és kiteszik a falra az Isten igéjét, vagy adnak egymásnak születésnapra egy-egy igét, mert tudják, hogy ez a legfontosabb. Vagy beteszik a CD lejátszóba a gyüleketi énekkarnak a CD-jét, mert ott is az Isten igéje hangzik azokban az énekekben. És tudják, tapasztalják, hogy gyógyító hatalma van. Vagy otthon előveszik az énekes könyvet és énekelnek, mert azok is Isten igéje alapján íródtak. Előveszik az útatót és emlegetik a szomszédaiknak, ismerőseiknek azt az igét, amit hallottak, amit olvastak. Mert tudják, hogy ez gyógyító. Gyógyítja az ember szívét és lelkét. Mert Istennek a dicsőségét kapjuk ebből. Az emberektől kapott dicsőség, dicséret nagyon gyakran felfuvalkodottá tesz. Ha nem kapjuk meg, akkor előfordul, hogy lehangoltá tesz. Miért nem dicsértek meg? Miért nem fogadták el, amit én mondtam? Az Istentől kapott dicséret viszont alázatossá tesz. Egyrészt megnyugtat, hogy de jó, hogy az Isten elfogad és szeret, másrészt érezteti azt, hogy változtatnom kell. Ahogy a Mózes is változtatott. Ahogy a tanítványok is változtattak. Ahogyan Zákeus is, amikor az üzenetet vette Jézustól, hogy ő leül vele egy asztalhoz, változtatott az életmódján, szétosztotta a vagyonát, üdvössége lett annak a háznak. Isten segítsen bennünket, hogy ne emberektől várjunk dicséretet, hanem az Istentől, és fogadjuk ezt teljes szívvel, teljes hittel, hogy valóban gyógyítson bennünket. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, bocsáss meg, hogy emberektől tettük függővé azt, hogy jónak vagy rossznak tartjuk magunkat. Bocsáss meg, hogy emberektől tettük függővé azt, hogy szolgálunk neked, vagy nem. Ha azt mondják, ne szolgáljunk, ne csináljuk, akkor nem csináljuk. Ha azt mondják, hogy tegyük, akkor tesszük, de lehet, hogy nem jó szívvel. Úrunk, bocsáss meg nekünk ezt, és kérünk, segíts, hogy a Te ígéd alapján tájékozódjunk. Hogy teljes szívvel tudjunk szeretni Téged. Akkor is, hogyha az emberek ezért nem dicsérnek meg. Kérünk, gyógyítsd meg a mi szívünket, lelkünket. Tégy egyé önmagaddal, hogy ebben az egységben tapasztaljuk meg, hogy kik is vagyunk, hogy a Te gyermekeid lehetünk, akiknek nem csak ebben az életben adsz boldogságot, nem csak ebben az életben adsz hitet és reménységet még betegségben is, hanem az örökké valóságban is. Amen.